ami segítségünk az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen dicséret, dicsőség és hálaadás, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Köszönjük, Urunk, hogy ma este is összegyűjtöttél minket, ez csak a te lelkednek munkája, mert máshol lennénk, egészen máshol lennénk, ha te nem élnél, ha te nem tartanál számon mindannyiunkat. Urunk, szeretnénk ma este is akaratod szerint lélekben és igazságban együtt lenni. Könyörülj meg rajtunk, ne hagyj minket magunkra, mert ha magunk maradunk, könnyen mindent összezavarunk. Urunk, kérünk, jelensd ki magadat, te tudod, hogy mire van igazán szükségünk, hiszen mindegyikünk más helyzetet hagyott otthon, és másra van szükségünk, de leginkább mindnyájunknak te rád, az élő Istenre. Ezért kérünk, te szólj mi hozzánk, és tedd ellenállhatatlanná jelenlétedet, szeretetedet, teremtő és újjáteremtő szavadat. Urunk, kérünk, tégy csodát velünk. Amen. Kérem, hogy foglaljon helyet a gyülekezet, és folytassuk az imádkozást ének formájában a 434-es számú énekkel, ami szép imádság is, ami így kezdődik, szólsz hozzám, Istenem. 434-es éneket énekeljük végig. Szeretett testvérek, sokak lelki állapotát nyilván kifejezi ez az ének. Az első verszakot újra felolvasom, ismerjük most már, el is énekeltük. Szólsz hozzám, Istenem, és én választ adni készen, már-már megindulok, hogy rád bízzam magam, de látod köt, s lehúz még régi csüggedésem. Áld meg ma lelkemet több hittel, ó Uram! Tehát ez egy becsületes imádság, nem azt énekli, nem azt imádkozza, hogy minden rendben, minden olyan könnyű, könnyű megbocsátani, könnyű megtérni, könnyű követni az Urat, nem könnyű, keservesen nehéz sokszor, de mégis lehetséges. Sőt, az egyetlen igazán lehetséges lehetőség az élő Urat hallgatni, őrá nézni. A Biblia azt tanítja, hogy hát ha csüggedsz, hogyha hitetlen vagy, hogyha nem mennek a dolgok, akkor nézz Jézusra, lélekben, szellemben, valóságban, és az a hittel való ránézés, amiről a zsidókhoz írt levélben olvasunk, ez valóság. Tehát nem csak egy szemlélődés, nem egy meditáció, hanem ez azért lehetséges, ahogyan tegnap is olvastuk, mert ez a Jézus ránk néz. Ő számon tart, ránk néz, megszólít, és mindezekhez mennyei és isteni erőt ad. Mennyei és isteni erőt, szeretetet, hitet és reménységet. Bevezető igét olvasok a Mikeás próféta könyve 6. fejezetéből. Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr. Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Ez egy szép, sokszor idézett ige, talán ilyen igéslapra való, és talán osztogattuk is már másoknak, és mégis azt mondom rá, miután elolvastam, és végig gondoltam, hogy ez lehetetlen, testvérek. Lehetetlen. Szép gondolatok, szép vallás gondolatok, de az, hogy éljek valóban a törvény szerint, törekedjek az igazi, valóságos, nem méricskélő, üzletszerű szeretetre, hanem az agapé szeretetre, amely még az ellenséget is áldja, és légy alázatos Isteneddel szemben, szinte lehetetlen dolog. A Biblia is ezt mondja. És Jézus ilyen összefüggésben mondott ezt, az ami lehetetlen az embereknek, Istennél lehetséges. És hát ő ezért adatott, ez az evangélium. Az evangélium erről szól, hogy van egy jó hírem, van egy örömhírem, hogyha valami nem megy, ha ez lehetetlen, ha úgy gondolod, hogy csak maradhatsz parázna, tolvaj, hazug, másokat megszóló, pletykás, békétlen, szeretetlen ember, ha így gondolod, hogy úgyse tudsz megváltozni, mert a kutyából nem lesz szalonna, szokták mondani, ebből az emberből semmi nem lesz. És sokszor magunkra is ezt kimondjuk, ilyen vagyok, ilyen maradok, a másik is ilyen, mert kutyából nem lesz szalonna. Testvér, nem hogy szalonna, hanem hurka, kolbász, sajt, minden lehet a kutyából, hogyha ezt a képet tovább visszük az evangélium szempontjából, mert Istennél lehetséges. Istennél lehetséges. Ő az, aki életet ad, hitet ad nekünk, bűnbocsánatot és szabadulást. Tehát jó az, ha becsületesen valóban kimondjuk, hogy már-már összeroskadok, már-már nem bírom tovább sok mindent. A magam terhét, mások terhét, valaki egy imádságot is kért, hogy segítsünk imádkozni neki, mert nem tudja a múltbeli dolgokat letenni. Igaza van, hogy jelezte, ő legalább jelzi, ő legalább bevallja, és ez nem szégyen, testvérek. Az, hogyha valaki azt mondja, hogy de még mindig nem tudok megbocsátani apámnak, anyámnak, anyósomnak, testvéremnek, legalább becsületes, legalább elfogadja, elismeri, hogy nem megy törvény szerint, nem tudok törvény szerint élni, nem tudok szeretetben élni, mert ember vagyok, nyomorult vagyok, esendő, kegyelemről szoruló valaki. És így felkiáltok, ahogy ezt merte vállalni Pál apostol is, akkor már a népek apostola. Gyülekezetek születtek körülötte, és becsületesen lemeri írni, hogy nem megy. Kicsoda szabadít meg ebből a nyomorúságból? Azt írja Pál, hogy kétféle törvény, kétféle erőt érez tagjaiban. Egy jót és egy rosszat. És folyik a küzdelem. És az ember nem nagyon szeret harcolni. Átadja vagy ez egyik félnek, vagy a másik félnek a lehetőséget, és mi nagyon sokszor belefáradunk, kifáradunk, és maradunk annál, hogy akkor nem megy. Hát ha nem megy, akkor nem megy, akkor maradnak úgy a dolgok. Úgy is néz ki népünk sokszor, hogy odavágtuk a gyeplőt a lovak közé, aztán majd lesz valahogy. De ezek a majd lesz valahogyak általában rosszul folytatódnak, és rosszul végződnek. Tehát Isten szeretettel biztat minket ma este is ebben a templomban, szól hozzánk, ember megmondta neked, újra és újra megmondja, hogy mi a jó, mit kíván tőled az Úr, élj törvény szerint, törekedj szeretetre, légy alázatos, és mi erre válaszolhatjuk, de Uram, nem megy. Hát akkor most mi legyen? Ha elolvassuk lélek által becsületesen a szeretet himnuszt, kimondhatjuk, Uram, kétségbejtő, hát ennek nem a felét, a tizedét, a századát nem tudom teljesíteni, hogy mindenkiről jót mondjak, és mentsem, és elfedez a szeretet. De szép költemény, benne van a Bibliában, de nem megy. Vagy ott van a hegyi beszéd, amiben valóban komoly dolgokat mond az Úr, a lényegről beszél. Ott egyszer nem olvassuk azt, hogy jár templomba, meg ezt csináld, azt csináld, hanem a szívről beszél, a szívünk állapotáról, a bennünk lévő bűnről, és a megoldás lehetőségéről. Persze, templomban hallhatjuk aztán az evangéliumot, de a templom önmagában nem segít és nem üdvözít minket. Még egy evangelizációs este sem, hanem csak maga az élő Úr. És kimondhatom, Uram, nem megy, nem bírom tovább, nem bírom tovább. Éppen mondtam a gondnok úrnak az előbb az irodában, akkor imádkoztunk ezért az alkalomért, hogy volt egy idős néni, akinek vittem szintén úrvacsorát, hogy tegnap is beszéltem más esetekről, és a úrvacsori liturgiában van egy ilyen kérdés, hogy megbocsátottál-e az ellened vétkezőnek. És nem jön a válasz. Idős beteg néniről volt, szóval azt hittem, hogy nem hallja. Akkor megismételtem hangosabban, hát megbocsátottál. És akkor sóhajtott egy nagyot, de nagyon nehéz, azt mondja. Nagyon nehéz. Hát legalább becsületes volt. Igaz, hogy a liturgiában ezt így nem szoktuk bemondani, de őszinte volt. De nagyon nehéz. Hát testvérek, aki valakit igazán megsért és megbánt, esetleg életre szólóan, hát annak nagyon nehéz megbocsátani. Emlékszem, egy nagy mínusz 20 fokos temetése, hóvihar volt. Az özvegynek kivittek a sírpartjára egy széket, egy idős beteg volt. A ujjaimban nem tudtam a Bibliát sem lapozni, olyan hideg hóvihar volt. És mondjuk a mi atyánkot, annál a résznél, hogy bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk. A bácsinak erre azért volt ereje, hogy fölkiáltott, hogy nem bocsátok meg. Nem bocsátok meg. Még ott sem, még utoljára sem. Mennyi fájdalom, mennyi nyoma, mennyi bűn, mennyi emberi gonoszság van az ilyen jelenségek mögött. Na, de hát ilyen eseteket sorolhatnánk hajnalig, hogy lehetetlen. Akkor mégis hogy lehetséges? Miképpen lehetséges? Ha egyáltalán lehetséges? Hát csak Jézusért. Jó múltkorában is, hát valaki elég rondán viselkedett velem, és aztán írt egy e-mailt, egy levelet, hogy bocsáss meg. Hát nem volt könnyű. De ezt írtam neki, de Jézusért megbocsátok. És azonnal. Miért? Hát mert Jézus nekem is megbocsátott. Ezért mondta azt a példázatot, hogy megkapja az ember a nagy elengedést, hatalmas adósságra, hatalmas összegre, de aztán kisebb összegekben, összegek miatt, tartozások miatt elkezdi folytogatni a szolgatársait. Testvérek, ha mi azt éljük át, hogy Isten nekünk megbocsát, és a halálból szed ki, az örök kárhozatból, a meg nem bocsátás pokoli, szeretetlen, istentelen és békétlen állapotából, és nekünk ad reménységet, szabadulást, bűnbocsánatot, akkor ezért az isteni szeretetért, isteni erőért kaphatunk erőt mi is, és megbocsáthatunk, elrendeződhetnek a dolgok. Tehát vannak veszteségek. Sok mindent elveszítünk az úton, de Isten azt akarja, hogy a szívünkben békesség legyen, és áldás legyen, hogy, ahogy mondtuk, megtörjön az átok. Hogy ami az embereknél úgy általában lehetetlen, azt mondják, hogy lehetséges, a keresztények csak bamba birkák, azok mindenre mosolyognak. Nem igaz, nem igaz, testvérek. Az Úr Jézus nem bamba birka volt, ő erős bárány volt. Erős volt ő nagyon, azért tudott a keresztre menni. Kívülről orbavágható valaki volt. És meg is botránkoztak rajta, Péter is. Hogy lehet, hogy ő Isten fia is megölik? De ő nagyon erős volt. Ahogy ott áll, megkötözve, megkorbácsolva Pilátus előtt, az akkori EU, meg az akkori globális világ képviselője előtt, helytartója előtt, úgy tűnik, hogy Pilátusnak elég egy új mozdulat, és azonnal működnek a dolgok, egy egész hadsereg megmozdul rá, és ott van Jézus egy egyszerű darócruhában, póz nélkül, csendesen, alig szólal meg. És mégis ott van a béke, ott van az erő, ott van a férfi, a fájdalmak férfi, a betegség ismerője, aki olyan erős nagyon, hogy a te és az én bűneimet és a világ bűneit hordozza, és keresztre vitte, és ezért van számunkra megváltás. Isten igéjét olvasom a Cselekedetek könyve 9. fejezet 1. verstől. Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál olyanokat, akik az Úr útjának hívei, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Út közben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte. És amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá, Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte, ki vagy, Uram? Az így válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig felkelt a földről, és kinyitotta szemét, de egyáltalán nem látott. Ezért kézen fogva vezették be Damaszkuszba, és ott 3 napig nem látott, nem evett, és nem ivott. Énekeljük el a tegnap este tanult kis éneket, a Szívem csendbe kezdetűt. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel. Szeretett testvérek, ha tegnap azt mondtuk Péterrel kapcsolatosan, hogy emberi számítás szerint egy lehetetlen vállalkozásba kezdett Jézus, amikor őt kiválasztotta, hiszen egy öntörvényű, szangvinikus, asztalcsapkodó, kérges tenyerű, akaratos, vezethetetlen, vitatkozó, de egyébként profi emberről van szó, akit Jézus kiválasztott, akkor Saullal, Pállal kapcsolatosan még tovább kell fokoznunk a dolgokat, mert valahogy úgy képzelhetjük el, hogy Jézus akkor már ugye a mennyben volt, a másik dimenzióban, hogy átlépett, ahova átlépett, tehát testileg már nem volt jelen, hogy Szentlélek által mindenütt jelen lehessen, például Panitban is, és az mi szívünkben is, ezért ment ő el testileg, hogy velünk legyen, és itt is van velünk ebben a templomban, dicsértessék az ő neve ezért, a szeretetért, kegyelemért, és letekintett a földre, körülnézett, hát ki az, aki engem legjobban gyűlöl? Ki az, aki engem legjobban gyűlöl ma a földön? Mert az lesz az én fő munkatársam. Az lesz a, nem a zsidók, nem néhány kegyes lélek, nem benfentes kis lelkeknek a pásztora, egy kis házi közösségnek eldugott kis csoportnak a vezetője, hanem népek, a golyok, a távoli népek apostola. Nézzük csak, ki az, aki engem legjobban gyűlöl? Az Urat és az ő tanítványait. Ugyanis Saul ekkor már erre tette rá az életét. Erre tette rá az életét. Az egy másik dolog, egy megrázó dolog, hogy a mai napig is én magam is tapasztalom, időnként lehet érezni egy antikrisztusi iszonyatos erőt, Krisztus ellenességet. Jézust, Krisztust ma is gyűlölik sokan. Sokféle módon. például úgy, hogy ki akarják irtani a tudatból, a szívekből mindenféle bódulattal és szenvedéllyel és pótcselekvéssel a fiatalok és az idősek szívéből is, készítenek lejárató filmeket, a mai napig is millió dollárokat adnak egyesek, hogy készítsenek Hollywoodban mondjuk egy Da Vinci kóddal foglalkozó filmet, aminek semmi történelmi alapja nincsen, de arra jó, hogy jól megzavarja az embereket, bizonytalanná tegye őket, hogy hát ha, egy ideig a kommunizmusban azt mondták, ugyan már Jézus nem is ért, az csak a papok megvakarták a fejüket, azt kitalálták, aztán utána el kellett ismerni, hát azért tényleg volt Jézus, egy csuda, de hát akkor biztos felesége volt, meg ez volt, meg mindent és mindig és folyamatosan. Aztán az egyház csinál belőle egy lapos, használhatatlan, életszerűtlen bálványt, egy ilyen könyvesporcra tehető valakit, mintha ő nem is élne, nem is lenne. És úgy vagyok lelkész, úgy vagyok presbiter, úgy vagyok templomba járó, hogy mintha ő nem is élne. Ez is egy bálványgyártás. Aztán éppen valamelyik nap olvastam, megdöbbentő, megrázó, hogy az Úr Jézus, aki, így olvassuk a Bibliába, szerte járt és jót cselekedett mindenütt. Hát nem szervezkedett, nem forradalmat csinált, nem jót tett, jót cselekedett mindenkivel. A vakot látóvá tette, és így sorolja az ige. A messiási kort elhozta, és mégis egyesek gyűlölték. Názáretben is. Ki akarták dobni, saját faluja akarta letaszítani. Aztán egy másik valaki kitalálja, hát az ördögök fejedelme által csinálja ezeket. Mert azzal vádolták meg, hogy megszállott. Hát mi mindent kitaláltak vele kapcsolatosan, holott ő csak jót tett. Azt lehet rá mondani esetleg, ó, hát bolond volt, hát így ilyet kicsinál, hogy meghal emberekért, meg biztos félreértette, de miért gyűlölik az emberek? Miért? Mert a gonosz gyűlöli, testvérek, a sátán gyűlöli őt. Ez van, így van. És ahol ő van, ő jelen van, ezért mondták a régiek, ahol Jézus templomot épít, ott a sátán is megépíti a kápolnáját. Ahol Jézus munkálkodik. Ha ma este az ő igéje az én szívemhez szól, vagy szólt hozzám ezen a héten, vagy az elmúlt években, akkor számoljak azzal, hogy ott a gonosz, amely ki akarja kapni az igét a szívemből, amely azt mondja, hogy holnap, meg hát ez egy múlékony dolog, vagy nem igaz, vagy úgysem megy, valamit mond, valamit tesz, valamit csinál. De Jézus él, Jézus van, Jézus jön, és bizonyítja sok-sok százezer millió megváltozott élet az ő létét. Nem a filozófusok, nem a teológusok bizonyítják be valami szkanderrel, hogy ki az erősebb, vagy ki tud jobban érvelni. Az bizonyítja Jézus életét, hogy Saulból Pál lesz. Megint csak egy öntörvényű, gyilkos, fanatikus, rajongó őrültből, aki használhatatlan, aki csak rosszat tesz, hisz Istenben és rajong, és kergeti az embereket. Meg akarja fogni, le akarja bénítani őket, meg akarja kötözni őket, meg akarja kötözni Jézust. Ha Pálnak lehetősége lett volna, vagy Saulnak, ő is üti azokat a szegeket. Ő le akarja rögzíteni a mozgékony, mobilis, működőképes Úr Jézus Krisztus. Ki akarja írtani az emberek közül? Mert vallásos volt ugyan, de az ördög használta. Az ördög eszköze volt, a gonosz eszköze volt. Tehát tudnunk kell erről, hogy ma is, és most is, a mai időkben is, nagyon is intenzíven, nagyon is aktívan, sokféle módon a gonosz munkálkodik. Nem őt hirdetjük, testvérek, nem őrá próbáljuk a figyelmünket ráirányítani. Ahogyan Pál mondta, ismerjük szándékait, látjuk a patanyomait, ahol hazugság és embergyilkosság van, bántás, ott a gonosz van. Az Úr Jézus ezt mondta János 8.44-ben. Templomban, templomosoknak mondta, hogy megdöbbennénk, hogy megütne minket ez egy lelkészgyűlésen vagy evangelizáción, ha Jézus ezt mondaná. Ő ezt templomban. Ti az ördög atya gyerekei vagytok. Nem mondjátok azt, hogy mennyei atyánk. Ti haragusztok, gyűlöltök, meg nem bocsátotok, bántjátok egymást. Akkor ott az ördög dolgozik, munkálkodik. Ő pedig azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa a mi életünkben. És ő valóság. Tehát az Úr Jézus körülnézett, na, hát ki az, aki legjobban gyűlöl? Ki az, aki úgy tűnik a leglehetetlenebb figura ma ezen a földgolyón? És így néz ránk is, ma este is, hiszem, ilyen irgalommal. mert ő lesz az én, mondja Anániásnak aztán, ő az én kiválasztott eszközöm, aki népek felé fog menni. Saul ekkor a zsidó testvéreit is, akik ugye Jézusban, Jézsuában hittek, őket is gyűlölte, haragudott rájuk. Nem is volt neki most kérdés a népek, a golyok, a görögök, a többiek, a távoli népek. Nem is foglalkozott velük, annyira nem volt számára ez kérdés, annyira beszűkült, rajongó ember volt, és aztán Isten mégis a népek számára áldott eszközzé tette őt. Tehát testvérek, jó hír, örömhír ma este is. Ha azt mondod, azt mondjuk, hogy lehetetlen, hogy nem tudok megtérni, nem tud a családtagom megtérni, akkor gondoljunk erre a történetre. Pál apostol, vagyis hát ekkor még Saul, mit tett az ő megtéréséért? Ezt szokták mondani, hogy ha majd nagyon imádkozunk, ha nagyon bőjtölünk, ha nagyon akarjuk. Van, aki így értelmez a hitet. Ha nagyon koncentrálok, ha nagyon imádkozok, akkor majd lesz. Hát az Isten nem egy ilyen irányítható valaki. Ez bizonyos értelemben mágia kategóriájába tartozik, amikor jó szándéka sokan, de akkor is, Uram, gyere ide, tedd ezt, csináld azt, és mondjuk neki, utasítgatjuk. Hát ez nem így megy. Ő szuverén Úr. De meg tud minket változtatni. Csak ne álljunk ennek ellen. Tehát Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve. Ez volt az ő produkciója. Ez volt az ő előélete a megtérése előtt. Semmi nem szólt mellette. Semmi. Semmi esélyt nem lehet benne látni. Nem hiszem, hogy a 11 apostol, ha hallott Saulról, akkor az fölmerült volna benne, hogy ez lesz a legaktívabb apostol. Hát Anániás is ezt mondja, csak nincs időnk ugye végigolvasni a fejezetet, akinek szól Jézus látomásban, hogy van egy Saul, és menj el hozzá, és imádkozzál érte, mert kiválasztott eszközöm. Anániás is ezt mondja Jézusnak. Uram, hát ő az, aki üldözi a te egyházadat. Hát miért menjek én hozzá? Hát semmi közöm hozzá. Mi köze hívőnek hitetlenhez? Ugye idézzük sokszor az igéket. Jézus pedig látja, hogy Pálnak, és aztán nagyon sok embernek áldásá lesz ez, hogy őt kinézte az Úr, és lehetségessé teszi az ő életében is a lehetetlent. Megdöbbentő, pozitív értelemben, hogy Saul miközben gyűlöl, átöleli a fény. Átöleli Jézus szeretete. Hogy van ez? Miközben gyűlöl. Tehát nem azt mondja neki Jézus, hogy ide fie, Saul, fújt ki magad egy kicsit. Higgadj le. Na majd holnap beszélünk. Holnap beszélek veled. Nem. Miközben gyűlöl ez az ember. Ezt olvassuk, hogy gyűlölködő lihegéssel megy éppen, akcióba van, és fény ragyogja körül. És nem egy husáng, nem egy kalapás, nem deresre húzzák először, bőjtöltetik őt meg minden, hanem megszólítja őt azonnal Jézus. Persze nem azt mondja, hogy hát Saul, igazad van, gyűlölj csak tovább, semmi baj. Ezt mondják sokan az egyházban, ne beszéljünk megtérésről, nem kell. Jó van az úgy, jó van, majd el leszünk, nem igaz. Jézus azért őt megállítja. Sokan azt mondják, hogy Jézus szereti a bűnöseket, és aztán nem folytatják a mondatot. Hogy amikor a bűnös asszonyt nem engedi, hogy megkövezzék, de aztán azt mondja neki, hogy eredje és ne vétkezz. Adok hozzá erőt, lesz hozzá erőt, hogy ne vétkezzél. Tehát miközben gyűlöl ez az ember, aközben öleli át Isten szeretete. Mi ez? Hát ez a kegyelem. Lényegileg, testvérek, mindegyikünkkel ez történt, és ez történik. Lényegileg. Akkor is, hogyha nem voltunk ilyen akcióba, és ilyen gyűlölködő programban nem voltunk a keresztények ellen, hiszen más helyzetben élünk. De testvérek, megtérésünkig valahol a tékozlásunkkal mindnyájan Jézus az élet ellenségei vagyunk, ellenfelei vagyunk, és ő így tart minket számon, és az ember menekül, menekül, menekül a megtérés elől. És Jézus ezt látja, és rátalál. És megszólítja, megint csak a nevét mondja, Saul, Saul, nem úgy általában, meg lázadók, meg ilyenek vagytok, olyanok vagytok, Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ki vagy, Uram, kérdezi Saul. Válaszol Jézus, én vagyok Jézus. Én vagyok. Na, a szép dolog és jó dolog, hogy halljuk, hogy neveden szólítottalak, De még fontosabb, amikor azt mondja, az ő nevét is mondja. A te neveddel együtt az ő neve is elhangzik. Igen, te Mária vagy, te Karcsi vagy, és sorolhatnánk a neveinket, de én meg Jézus. Te Simon Jóna fia vagy, te Saul vagy, te Mózes vagy, de én vagyok a te Istened. A te Istened, és a te megváltód, és a te szented, Izrael szentje, és én drágának tartalak és becsesnek. Kit tart ő drágának, becsesnek? Hol van ez megírva? Ézsaiás könyvében, amikor ítélet alatt volt Isten népe, Izrael népe, mert gonoszak voltak, elhagyták az Istent, elhagyták a törvényt, paráznák, gyilkosok, és a többi. És Isten ki megengedi a bűneiknek a következményét az ő életükbe. És mégis kiszakad Isten szívéből ez a kijelentés, hogy drágának tartalak és becsesnek. Ez ott van az Ószövetségben. Tehát amilyen állapotban vagy, amilyen nyomorult állapotban vagy, Isten szemében drága vagy, mint egy jó szülő, mint egy jó apa, jó anya, ezeket átélik, akkor neki mennének a gyereknek, leginkább egy nagy pofont kavarnának le neki. És esetleg, hát az is lehet a szeretet jele, de még inkább, amikor átölelik a gyermeket, vagy a cselekedeteikkel átölelik, és sanszot adnak neki. De hát az Isten, Isten, ő nem olyan, mint a földi apák, ahogy Jézus mondja, ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni, mennyivel inkább az Isten lelkét, a saját lelkét teszi ki, a saját lelkét adja oda nektek, mert nagyon szeret. Ez az evangélium. Isten nagyon szeret. Engem, aki ronda vagyok, aki csúnya vagyok, aki gonosz vagyok, aki gyűlölök, aki ma este sem tudok megbocsátani, engem az Isten nagyon szeret. Miért szeret olyan nagyon? Nincs rá magyarázat, testvérek. Nincs rá magyarázat. Önmagamért szeretlek, azt mondja az ige. Önmagamért, mert ő a szeretet. Isten a szeretet. Erre mondja sok ember, de hát akkor miért ítél minket el? Miért büntet minket? Mert szeret. Mindenre a szeretet a válasz. Miért teremtett meg minket? Mert szeret. Miért tudtunk vétkezni? Ez is sok a kérdése. Miért teremtett olyan embert, aki tudott vétkezni? Mert szeret. Mert nem gépet és nem automatát, nem jószágot teremtett, hanem olyan lelki-szellemi lényt, aki tud dönteni, tud választani. Ellene tud állni, akár a szeretetnek is. És aztán a szeretet hatására meg is tud térni. És valóban be tudja engedni az Úr Jézust, az életet az életébe, szívébe. És be is tudja zárni a szíve ajtaját. Drága testvérek, olyan jó lenne, ha Isten ereje, Isten szeretete hatására minden szív megnyílna ma este, akinek eddig a szíve nem nyílt meg ő előtte. Vagy ha már megkeményedett, hogyha már őt beengedtem valamikor, de kiegyeztem bűneimmel, belefáradtam a családom hibáiba, a napi harcokba, a saját gyengeségeimbe, ő meg tud minket újítani. Meg tud minket újítani. Saul, Saul, miért üldözöl? Egy faluban, ahol szolgáltam, amikor oda kerültem, 6-7-8-an jártak templomba, 70 év fölötti testvérek, és a nagymamák arra panaszkodtak, hogy van a faluban egy iskola igazgató, aki vasárnap a bokrokból figyeli, hogy a templomba bizonyos nagymamák nem viszik be az unokáikat. És hát ezt az igazgatót hibáztatták azért, mert nagyon sokan ugye elmaradtak, nem keresztelkedtek meg, nem mentek templomba. Akkor már 5 éve ebben a gyülekezetben nem volt keresztelés, nem volt konfirmáció. És testvérek, ezt az iskolai igazgatót tette Isten aztán kántorrá és munkatársunká. Földi élete utolsó 2 éveben ő is elitta a máját, tönkrement, árokparton szedték föl. Én úgy hívtam be a templomba, és lett Isten áldott eszköze, mert az ő szeretete szorongat minket, így látjuk meg egymást, és így szeretjük be egymást Isten országába. Tehát Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte, ki vagy Uram? Az így válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel! Tehát Jézus minket lábra állít. Gyászban, fájdalomban, megfáradásban, küzdelmekben, harcokban ő lábra állít. A gonosz az, aki lenyom, aki földre nyom, aki megaláz. aki olyan állapotot teremt a családban is, ami méltatlan, ami nem hozzánk méltó. A gonosz az, amely a tiszta ruhán is azonnal a foltokat keresi. És Jézus az, aki egy mocskos ruhájút is úgy tekint, hogy lehet, az megfehéredhet az a ruha. Emlékszünk, olvassuk az Ószövetségben, hogy a főpap ruhája szennyes, a főpap ruhája tetőtől talpig szennyes. És Isten úgy néz rá, hogy megtisztulhat a mi életünk. Ez az evangélium, ez az örömhír. Kelj fel, menj be a városba, ott megmondják neked, mit kell tenned. Nem szereti az ember ezt hallani, hogy nekem megmondják. Egy erőteljes, erőszakos embernek. Eddig Pál volt, Saul volt a főnök, ő irányított. Gyerünk, ment a főpapokhoz, kérjük a megbízó leveleket. Megkötözte az embereket, vitte, intézkedett. És egyszer csak azt mondják neki, hogy majd megmondják neked, mit kell tenned. A vele utazó férfiak szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem látnak. Tehát a környezetünk érzékeli ezeket a változásokat. De mindegyikünknek, testvérek, önálló története van. Nincsenek sablonok. Mindnyájunknak külön-külön kell hitre jutnunk, megtérnünk, válaszolnunk. Van egy személyes kapcsolat Istennel, aztán a környezet azt észreveszi. Saul megtérését kik vették észre? Hát azok, akiket ő üldözött. Azok azonnal észrevették. Meg is ijedtek tőle. De aztán a mennyei szóhatására elfogadták, befogadták testvérül Sault. Ahogy Luther mondta, hogy ha a kocsis megtér, azt először a lova veszi észre. Ha egy alkoholbeteg megtér, azt először a mája veszi észre, aztán a pénztárcája, aztán a feleség, aztán a gyereke, a környezete, aztán a szomszédjai. A megtérés ez, a megtérés sohasem egy ilyen elméleti dolog, ami megfoghatatlan. Isten azért térít meg minket, mert átokból áldást akar kihozni a mi életünkből. Az Istennek a lehetőség ez, hogy az átkot áldásra fordítja. József ezt mondja a testvéreinek, ti rosszat terveztetek ellenem. Hányan átéltük ezt már? Hogy emberek rosszat terveztek ellenünk. Hát, de lett-e abból áldás? Lett-e abból? Vagy engedem, hogy az ördög vigyen tovább az indulataimmal, használhatatlanságommal együtt. Azt mondja József, rosszat terveztetek ellenem, de az Úr jóra fordította. József szenvedett? Hát rengeteget. Hát kútba dobták, eladták, évek telnek el, börtönben volt, és a többi. És nem volt könnyű neki sem. De az Úrért ő is meg tudott bocsátani, még Jézus Krisztus előtti korszakban. Rosszat terveztetek, de az Úr jóra fordított. A csillagászok beszélnek, a fekete lyuk jelenségről, az valami olyasmi mondják, ami mindent magába szív, bolygókat, csillagokat is, és eltüntet. Nagy, sötét, fekete lyuk. Testvérek, szerintem ilyenek vagyunk mi lényegileg Isten nélkül, megtérés előtt. Minden szeretetet, pénzt, energiát, szépséget eltüntetünk. Becsúszik, lecsúszik. Lenyeljük, eltűnik. És egyre boldogtalanabbak vagyunk. Egyre inkább úgy érezzük, hogy senki nem szeret. Hogy az egésznek nincs értelme. Persze, mert ez a törvényszerűség. A maga körül forgó, egocentrikus ember marad egy kifényesített búzaszem. Mint az egyiptomi sírokban találtak 2-3 ezer éves búzaszemeket. De hát elképzelni se tudjuk, hogy mi lett volna, ha az a búzaszem akkor elhal, és kalászt hoz, és abból mennyi, 100 és millió tonna búza lett volna belőle, és mennyi kenyér. Jézus ezt mondja, ha el nem hal, egy maga marad. A mai kor emberei ilyenek, nem tudnak szeretni, és nem tudnak szeretetet elfogadni. Ezért, mint kemény, száraz búzaszemek, raktáron vagyunk, és nincs élet bennünk. Olyan egy száraz búzaszem, mint a koporsó, mint a halál lenne benne. Kemény és száraz. És aztán, ha megfelelő közegbe kerül, fény, meleg, nedvesség, akkor megnyílik, meghasad, és feladja magát, hát nem, ettől félünk, hogy hát nehogy már neki legyen igaza, nehogy már azt higgye, hogy neki van igaza, és én vétkeztem, és félünk ettől, hogy feladjuk magunkat. De ebből lesz sok és jó gyümölcs, egész kalász, és aztán az hatványozódik, és sokszorozódik. Ez az agapé szeretet törvénye és törvényszerűsége. De akár gondolhatunk arra a képre, amit Jézus mondott, a kőre, hogy a kőből lehet fiú. Hát milyen a kavics? itt is sok kavics van az utcákon, meg patakban. Lehet az a patakban évszázadokon keresztül érheti a víz, víz veszi körül, de lényegileg belül kemény és száraz. És az Úr Jézus azt mondja, hogy nemhogy a búzából, a kőből is támaszthat fiakat magának. A dobogó szívű, érző szívű embereket, Isten képűeket, akik hordoznak, akik újra betöltik az Édenben kapott feladatot, mandátumot, hordoz, őrizd, vigyáz, gyarapítsd, növekedj, szaporodj, ez az élet törvénye. És ma felénk sokszor a halálszele legyint meg minket. A halál kultúrájában gyalogolnak sokan emberek. Sok példát kéne meg lehetne erre mondani. Tehát vagy fekete lyuk az élete, vagy csillag, amiből jön a fény és a meleg. Ez a kettő lehetséges. E között kell választani. Isten azt mondja, eléd adtam, és most is, és ma is, az áldást és az átkot, az életet és a halált. De Isten azt mondja, és biztat ő maga, hogy választ, választ az életet, hogy élj. Tehát nem attól lesz életújulás az életemben, hogy én igent mondok csupán, hanem attól, hogy az Isten szól hozzám. Hogy Péter azt mondja a halászatnál, hogy de a te szavadra mégis. Ma este is, mert nem csak ma este, ezt újra kimondhatjuk, vagy először életünkben, hogy Uram, mert ezt te mondod nekem. Mert én ezt nem így gondolom, én ezt nem hiszem el, én ezt nem tudom elhinni. De mivel te szólsz hozzám, te mondod nekem, szívem ismerője, életem ismerője, az élet teremtője, az élet Istene szól hozzám. A te szavadra mégis odaadom szívem, megnyitom szívem. Sokan nem tudják, hogy mi az a megtérés, és hogyan kell megtérni, és mit kell csinálni, és ki az a megtért ember. Annyi félét elmondunk ezzel kapcsolatosan. Nagyon egyszerűen beszél erről a Biblia. A szíved ajtaja előtt zörget az Úr, és ma is ezt megteszi. A szívünkön belül van a kilincs, azt nekünk kell megnyitni. És csak annyit mondani, hogy jöjj Uram, és bocsáss meg nekem, és elfogadom a te áldozatodat. És én a te gyermeked vagyok, és akkor ne arra figyeljünk, hogy mi az érzésem, mit érzek, mit nem érzek, hanem erre ígéretünk van, hogy aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem, azt mondja az Úr Jézus, semmiképpen ki nem vetem, mert aki hallja az én hangomat, az már jön hozzám, azokat én vonzom, és ha fölemeltetem a földről mindeneket, magamhoz vonzok, az Isten vonz magához minket. Mi annyit mondunk, mint amikor a kotlós keresi a csibéket, és akkor visszacsipognak. Igen, 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 itt vagyok. Jövök, Uram. És tiéd vagyok, és örökre a tiéd vagyok. És veszitek a Szent Lelket. És a mennyei erő fog beárnyékolni titeket, és ő fog megtartani, nem a ti döntésetek. Mert szokták mondani, én már döntöttem. Hát testvér, sokkal fontosabb, hogy az Úr döntött, érted? Én már tudok hangosan imádkozni. Hát nem az az üdvösség jele, hanem az az üdvösség jele, hogy az Úr Jézus imádkozik, érted? És a Szentlélek kimondhatatlan fohászkodásokkal könyörök, hogy tudjál válaszolni. Lehet hangosan, lehet a szívünkben, mindegy. Itt vagyok, Uram, szólj hozzám, odaadom életemet, bármilyen, bármit is hagytam ott van, vagy hoztam magammal. És javaslom is, hogy imádkozzunk most, helyünkön ülve maradva, de szívünket megnyitva az Isten szeretetének biztatására, és próbáljunk csendben, egyszerűen valóban az Úrnak válaszolni, és akinek majd segít, a hangos imát is mondja velem a szívében. Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy hozzám szóltál, hozzánk szólsz ezen az estén is, hogy már sokszor ezt megtetted, de most is eljutott a te szavad az én szívemhez, és szíven ütött, és azt kérdezem, Uram, hogy mit tegyek, mit cselekedjek, és köszönöm, hogy a te szereteted hatására, Szent Lelked erejével megnyithatom szívemet. Azt a bűnös, kemény, hideg, száraz, parázna, gyilkos szívet. Itt vagyok, Uram. Kérlek, jöjj be hozzám, megvallom előtted és neked, hogy bűnös vagyok, nélküled éltem, nélküled döntöttem sokszor, és nem vagyok méltó erre az irgalmasságra, személyválogatás nélküli szeretetre. De hiszem, Uram, hogy Te meghaltál érettem, meghaltál a bűneimért a kereszten, és fel is támadtál, hogy ezáltal én is meghalljak és feltámadjak. Úr Jézus, most megnyitom előtted szívem ajtaját, kérlek, jöjj az életembe, bocsásd meg minden bűnömet, és szabadíts is meg azoktól. Elveszettségemből, bűneimből most hozzád térek, és üdvösségemért csak benned bízom. Elfogadom, Uram, örömmel az örök élet ingyenes ajándékát. Kérlek, töltsd be szent lelkeddel, és mostantól fogva véglegesen és örökre vezesd, és urald az életemet. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretett testvérek, énekeljük a 482-es számú szép, jól ismert énekünket, a 482-es éneket.
Thank you.
Isten igéből olvasom az áldást, mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van és esedezik is értünk? Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Hiszen megvan írva, te érted gyilkolnak minket nap mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Így szól az Úr, a te teremtőd és te formálód, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, markaimba metszettelek be, enyém vagy. Amen.
Turmezei Erzsébet, Tövises út. Hívogat Jézus szelíd hangja. Kárhozat útján futunk bűnbe, bajba. Ó, minden harc és munka hasztalan, rajtunk a bűnnek átkos terhe van. Nincs sehol béke, egyedül te nálad. Ott vár a vígasz és a bűnbocsánat. Hogyha, mint koldus roskadunk eléd, s valljuk be néked csődünk szégyenét. Hívásod hallom, Uram, itt az óra. Lábam elindul a szent hívószóra. Ím hazatérek hozzád, Istenem. Ó, csak azt az útat mutasd meg nekem. Ám de célt, útat a vak hogyan lát? Tévedt vándor, haza mint találhat? Béna láb, járni hogyan kezdjen el? Sírból a megholt, hogyan keljen fel? Menj keskeny útját, mutatod meg nékem. Át, könnyes harcon, keresztviselése. Adsz erőt éjjelen és halálon át, győzve elérni fenn a koronát. Ó, de én félek a halálba menni, és kereszt terhét minden nap felvenni. Úgy futok minden szenvedés elől, félek az úttól, mit tövis jelöl. Légy útja Jézus, annak ki eltévedt. És te adj Jézus erőt a gyengének. Légy nekem élet, halott vagyok én. Törjön át fényed bűnöm éjjelén. Ó, segíts győzni minden köteléken, és add, hogy egyre drágább legyen nékem. szent keresztfádnak útja ide len. Mert ott az élet, és ott a kegyelem.
Oh, turn your